Köszöntelek benneteket szeretettel. Ebben a gyülekezetben születtem újjá, és ebben a gyülekezetben töltött be az Úr Szent Szellemmel. És még elmondom azt, hogy egy új Bibliám van, mert a régit, hát annyit használtam, hogy azt már félre kellett tennem. És többek között a Bibliámnak az első lapjára, a kemény felelő lapjára írtam be azokat az időpontokat, amik olyan nevezetesek voltak, hogy a Szent Szellemnek a meglátogatása, Szent Szellem kitöltekezések. És elmondom, hogy ebbe a Bibliámba, ami még éppen 10 éves nincsen, nem került bejegyzés. Sőt, ma megnéztem a másikat, és a békési dátum, tudjátok, én Békésre tartozom, tehát ezért is említettem ezt, hogy itt születtem, és itt nyertem Szent Szellem kerességet. Több ez számomra, mint egy élmény. Egy meghatározó irány lett, és tartalom az, amit Istentől kaptam, nem csak akkor, hanem azt követően is. És az a dátum, amit bejegyeztem a régi Bibliámban, békéssel kapcsolatos volt, az 1990 és 1991. Azt követően nem volt több dátum bejegyezve békéssel kapcsolatosan, ami a Szent Szellemnek egy különleges meglátogatása és munkája lett volna. Most, ha én kimaradtam valamiből, akkor majd az alkalom végén ezt mondjátok el nekem. És nem szomorúságra akarom hangolni a szíveteket, hanem arra, hogy lássuk meg azt, hogy nem csak a világban van egy nagy válság, és ez gazdasági, politikai, társadalmi válságként gyűrűzött be, és próbálták az emberek ezt megoldani, vezető emberek megoldani, de mind a mai napig ez még nem sikerült. Próbáltak könnyített helyzeteket, és nem a dolgoknak a mélyére nézni, de amit látunk, hogy nem fog megoldódni ez a válság fájdalmak nélkül. Na most, a kereszténységen belül is van egy válság, és én azt gondolom, hogy ez sem fog megoldódni fájdalmak nélkül. Nem az a cél, hogy fájdalmaink legyenek, hanem az, hogy megoldódjanak azok a válságok, amelyek rajtunk vannak, itt vannak a nyakunkon. Mi okozta ezt a szárazságot, ami fellépett? És vajon, hát túlélni túl lehet, mert amit idézett itt a pásztortestvér az alkalom elején, Jézusnak azokat a szavait, amit ő egy ünnepnek az utolsó napján kiáltott bele a tömegbe, az abban a vallásos rendszerben meglehetősen visszás volt, mert akkor került volna sor arra a ceremóniára, amit nagyon fontosnak tartottak évről évre megismételni, hogy a pap kiöntött egy edényből vizet egy sziklára, és azon keresztül próbálta demonstrálni azt, hogy milyen volt akkor az, amikor a pusztában a sziklából víz fakadt. De ez nem volt több, mint egy megemlékezés arról, ami akkor történt, és Jézus ekkor kiáltott be a tömegbe, itt a ceremoniális ünneplő tömegbe, hogy ha valaki szomjas közöttetek, az én hozzám jöjjön, és igyon. Azt mondta, ha valaki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, vagy mondja, annak a bensejéből fog előjönni az élő víz, és ezt pedig a Szent Szellemről mondta. Tehát a Szent Szellem az a víz, ami egy óriási kincs. Ma a Földön található víznek nagyon sok víz van egyébként a Földön, a tengereket, ha figyelizek, földgolyót, ha nézitek a térképet, akkor látjátok, hogy nagyon sok víz van a földön, de ebből, ami ivásra alkalmas, 3%. Három. És ennek is egy jelentős része jég formájában van. Tehát igazán nagyon kevés az az édes víz, ami ivásra alkalmas. Tudósok fejtegetik ezt a problémakört, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és tudják már azt, hogy ezekben a napokban, amelyek most vannak és következnek, a legnagyobb érték, a legnagyobb kincs, még az élelemnél, vagy az energiahordozókat nem is beszélve, az élelemnél is nagyobb kincs lesz a Földön a víz, az ivóvíz, a jó minőség ivóvíz. Ha a Biblia a Szent Szellemet a vízhez szimbolikusan mutatja be, akkor kell, hogy lássuk azt, hogy Isten adott nekünk vizet, ami az életet jelenti, hiszen víz nélkül lehetetlen az élet. Nincs élet víz nélkül. És Szent Szellem nélkül sincsen élet. A Szent Szellem ott volt akkor is, amikor újonnan születtünk. Ott van a Szent Szellem nagyon sok folyamatban és történésben, de hogy milyen távol vagyunk mi ettől a víztől, vagy mi az, amit mi ebből befogadhatunk, és amivel élhetünk, ez nagy kérdés. Az Mózes első könyvének a 26-os részének a 15 és a 18-as versében van benne az, hogy Izsák idejében a filiszteusok betemették azokat a kutakat, amelyeket Ábrahám, Izsáknak az atya ásott még valamikor. És ugye ezek a kutak voltak alkalmasak arra, hogy akár ő magukat, akár a jószágjaikat vízzel lássák el. És az ellenség volt az, ami ezeket a kutakat betemette. Izsák pedig kitakarította ezeket a kutakat, és ugyanazokkal a nevekkel nevezte el, amelyekkel Ábrahám nevezte el ezeket a kutakat. Tehát helyre állította azt, ami az életnek a forrásaként volt megadva a számukra, és azt gondolom, hogy ha mi is komolyan vesszük azt, hogy hát ott közben a nyáj szaporodott, mert történtek jó dolgok, de víz nélkül nem lehet előre menni. Tehát történhet nagyon sok jó dolog az egyházban, gyülekezetben, itt is, de ha a Szent Szellem kimarad az életünkből, akkor nem tudunk igazán előre menni, nem lesz bennünk az, ami a sava és a borsa annak, amiről azt mondjuk az élet. Az élet. A kút olyan módon készül, hogy amikor ezt ásták, vagy ássák, ma is van még a kutatás, akkor tulajdonképpen földet szednek ki egy bizonyos helyről, és ott egy ürességet képeznek, egy üreget képeznek, aminek azután a jelentőség az, hogy egyre lejjebb megy egész addig, még olyan vizet nem találnak, amelyik élő víz, amelyik iható jó víz. És ezek a kutakat ugye földdel betemették. Most ott volt a víz, de valami eltorlaszolta annak az útját, hogy ahhoz hozzá lehessen férni. A mi életünkben is ott van a Szent Szellem, de valami eltorlaszolja annak az útját, hogy az olyan módon nyilvánuljon meg, hogy az élet maga áradjon, hogy élvezni lehessen azt. De visszaemlékezem arra, hogy milyen is volt az, meg hát nem csak emlékezhetem erre, hanem meríthetek is belőle néhány kortyot, de való, de nincs ebből olyan mennyiség, mint amit itt Jézus is mond, hogy ömleni fog azoknak a bensejéből az élő víz, akik ilyen módon hisznek és őhozzá jönnek. Tehát kell, hogy ezek a kutak ki legyenek takarítva. Kell, hogy ezek a kutak ki legyenek takarítva. Mi az, amit ki kell onnan tenni? Tehát amikor a kútból, tehát amikor a megüresedés jön, akkor azt jelenti, ott egy üreg képződik, hogy föld veszi körül ezt az üreget, de a föld, ami kikerül belőle, az már nem benne van. De amikor újból oda visszakerül, most lehet egy kicsit körülményesen magyarázom, de nem tudom jobban, próbáljátok megérteni, hogy milyen az, amikor az ember kiüresedik önmagából, és Jézust engedi be az életébe. De jön az ellenség, és azt mondja, megnyer arra, hogy én magamtól ugyanazt, amitől már megszabadultam, akár a gondolkodásomtól, akár a beszédemtől, olyan beszédemtől, ami magamtól való, olyan cselekedetemtől, ami magamtól való, az ugyanoda visszakerüljön, és akkor már az eltorlaszolja annak az útját, ami egyértelműen ő belőle jön. Most tudjuk azt, hogy mi történt ott az első pünkösnél. Látjuk azt, hogy valamit értünk abból is, hogy mi előzte meg azt, mielőtt a Szent Szellem kiárat volna. És hát szomorú szívvel, de meg kell állapítani, hogy amikor kiárat a Szent Szellem, akkor én legalábbis így emlékezem vissza, nagyon rövid idő után ez a víz elapadt. El tudom mondani azt, hogy fiatalként voltam itt ebbe a gyülekezetben, amikor ez történt. Ez 74-ben volt, amikor az Úr betöltött Szent Szellemmel, és itt sokokat betöltött az Úr Szent Szellemmel. De ami megelőzte és ami követte ezt az időszakot, az az volt, hogy bennünket nem lehetett volna elhajtani, elzavarni innen erről a helyről, hogy ne imádkozzunk együtt itt. Nem azért, mert odahaza nem volt szabad, hanem azért, mert nekünk többet jelentett a közösségben való együtt imádkozás annál, mint amit jelent ma. Mikor lélekből hangzik el egy imádság, az olyan, kóstoljátok, vagy ízlejétek, vagy mérjétek meg a lakmuszpapírotokkal, olyan, hogy egy idő után kifullad, és úgy lefele megy. Amikor szellemből történik az imádság, az olyan, hogy felemelkedik, és nem lehet abba hagyni. Mikor nincs vágy arra fiatalokban, idősekben, hogy az imádságok történjenek, akkor beprogramozzuk magunkat, hogy mettől meddig lesz most az alkalom, Szent Szellem, jöjj, ez az időnk a te számodra nyitva van, és ha gondolod, az énekeinkbe is bejöhetsz, az imáinkba is benne lehetsz, a prédikációba is, ennyi időnk van, hisszük azt, hogy te megteszed, dicsérünk téged, ámen, megyünk haza. Nekünk van dolgunk, szolgálataink vannak, feladataink vannak. Nem hiszem, hogy a Szent Szellemet be tudnánk korlátozni. Mert a Szent Szellem, olyan Jézus azt mondta, olyan, mint a szél. Fúj, nem tudjuk, hogy honnan jön és merre tart. És amikor jön, alkalmasnak találja-e azt a terepet, ahova szeretne érkezni, hogy oda eljöjjön. Sok olyan helyzet van az életünkben, amit szeretnénk kívül rekeszteni, és szeretnénk, ha más dolgok töltenék be. Vannak betegségeink. Vannak megkötözöttségeink. Vannak ellátatlanságaink. Tehát a gyülekezeten belül vannak olyan dolgaink, a családon belül vannak olyan dolgaink, amiket szeretnénk, ha nem így lenne. De nem tudjuk magunktól megváltoztatni. Kell, hogy jöjjön a Szent Szellem. Tehát nem lehet azt sem nem tudjuk megváltoztatni, hogy kedveljem azt, hogy már az imádságot. A Jézussal való kapcsolatot. Miért van az, hogy elegendő belőle 5 perc? vagy negyed óra, vagy fél óra. Miért, megkérdezem, miért van az, hogy házaspárok, keresztény házaspárok egy héten kétszer nem tudnak találkozni úgy, hogy együtt imádkozzanak. Harcba menjenek, csak a saját gyerekeikért. Még nem említettem azt, hogy azon túllévő célokért és dolgokért. És itt én tudom, hogy sokkal több olyan házaspár van, aki nem él ezzel, mint aki él. Miért mondom ezt? Mert maga a klíma, maga a felhozatal, ami eljön egy ilyen alkalomra, az erről beszél. Miért van az, hogy vannak bemerített gyermekek a családba, kettő, három, több is talán, és nem találnak egy héten egy olyan fél órát, amikor együtt imádkoznak? Mit gondoltok? Miért van ez? Mert a Szent Szellem nincs ott. Úgy, mint ahogy szeretne ott lenni. Hogy ő vezessen. Hisz ha ő vezethetne, akkor ezt kimunkálná. Ebből jönne el az, hogy a házasságoknak fénye lenne. Ebből jönne el az, hogy a gyermekek engedelmességben lennének. Ebből jönne el az, hogy onnan kiszorulna minden olyan elem, ami nem a mennyhez tartozik. Ebből tudna eljönni. Hogy fog ez eljönni? Hogyan fog eljönni a Szent Szellem ide? Az én életembe. Az én életembe. Hogy fog eljönni a Szent Szellem úgy, hogy innen nem az fog előjönni, aki én vagyok, hanem Jézus maga? Hogy fog eljönni? Ha eljött Jánosnál és Péternél, mert azt mondta, nézz ránk, és akkor kivel találkozott az az ember? Nem Péterrel és nem Jánossal elsősorban, hanem Jézussal. Mert Péter és János nem tudta volna azt a problémát megoldani, amit Jézus meg tudott oldani. Miért? Mert ezek az emberek telve voltak Szent Szellemmel. Mert nem az volt a kérdés, hogy most lesz egy gyülekezeti alkalom, és ott ki kell mindent sorra pipálni, hanem az volt a legfontosabb, hogy tudnak-e úgy figyelni a Szent Szellemre, hogy az ő akarata valósuljon meg mindenben. Amikor az úton mennek, akkor is, amikor az otthonaikban vannak, ott is, de amikor a közösségben, a gyülekezetben vannak, akkor is, és ott is. Mi előzte ezt meg? És mi kell, hogy megelőzze nálunk is ezt a kiáradást? Nincs kérdés bennem afelől, hogy a Szent Szellem kiáradása el fog jönni, és ide közénk is el fog jönni, de nem feltétel nélkül. Feltételei lesznek és vannak, mint ahogy voltak is, annak, hogy a Szent Szellem jöjjön. És a kottát nem mi írjuk. Tehát ha valami olyat mondok, ami nem az ige, akkor nem kell, hogy elfogadd. De ha olyat mondok, ami fáj, és ige, akkor nincs más lehetőség, csak az, hogy megalázd a szíved, és azt mondd, én nyitva vagyok arra, és elfogadom. Ami megelőzte a Szent Szellemnek a kiáradását, az először is az engedelmesség volt. Az engedelmesség. Vannak az embernek olyan tervei és vágyai Isten dolgaival kapcsolatban is, ami a saját forrás. Miért? Mert az ember, mikor olvassa a Bibliát, nagyon sok jó dolgot ki tud belőle olvasni. Mit tettek akkor itt, mit mondott akkor az Úr ott, és azt beépítheti nyugodtan az ő életébe, arra hivatkozva, hogy ezt akarja az Úr. Hát miért ne akarnám most is így? Csak hogy ne felejtsük el, ez még így jónak látszó dolog csupán, de ha nincsen rajta a pecsét, nem hiteles, nem hivatalos. Sok olyan dologba mentem bele, és mentünk bele mi együtt is, amely, így mondom, a kottát tartalmazta, az igét. azt az írást, ami egyszer elhangzott ott, de nem hangzott konkrétan a mi számunkra, hogy ezt most te itt tedd meg. És nagyon hamar el tud jönni a megcsalatás és a megtévesztés azon keresztül, hogy ragaszkodok görcsösen azokhoz a gondolatokhoz, amelyek tőlem vannak. El tud jönni a teljes elszegényedés. El tud jönni az az állapot, ami egy levert állapot. A megoldást az Isten szavai felé való engedelmesség hozza el. És az ő szavában benne van a szellem. Tehát most nem akarok a logoszról meg a rémáról beszélni, hogy mi az, ami az örökkivaló ige, és mi az, ami a kilehelt, kimondott ige. De azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan ige, ami aktuális, és vannak olyan igék, amik félre vannak téve. És nem az én helyzetemre, nem az én életembe, nem most, és nem akkor kell, hogy ez történjen. Hogy megtörténjen. És itt kell, hogy lássuk azt, hogy a gondok ott kezdődnek, amikor a saját gondolataimat engedem az útjára, hiszen ez ott volt ebben a tanítványi csapatban is, mert szerették volna azt, hogyha egy felvirágzás felé indulhatnak el, hiszen látták azt, hogy nem akárki az, aki eljött közzéjük, aki meghalt és feltámadt, és ott élt közöttük, nem akárki. És fel is tették a kérdést, Uram, hát ne ez lenne a te gondolatod, hogy helyreállítsz mindent itt, ahol mi élünk ebben az országban. És Jézus nem ment be ebbe az utcába. Miért? Mert az ő gondolatai nem ott voltak, mint ahol az ő tanítványainak a gondolatai, hanem ott, ami az Isten tervéhez kapcsolódó gondolatok voltak. Vajon rossz dolgok voltak azok, amikről a tanítványok így gondolkodtak? Rossz gondolat volt az, hogy szerették volna, hogy itt minden helyre álljon ebbe az országban? Nem voltak rossz gondolatok. De nem voltak Isten szerint való gondolatok. És mi elindulhatunk olyan gondolatok mentén, és el is indultunk, több ilyenben vagyunk benne most is, amelyek jó gondolatok, de nem Isten szerint való gondolatok. Mert nem mondta ki, mert arra nem más jön el, amit ő kimond, hanem ott az élet felvirágzása, ott azok a bizonyságok jönnek ki, lehet, hogy nem azonnal, mint hogy itt sem. És azt mondta, maradjatok. De ebben, hogy maradjatok, ebben nagyon sok minden benne volt. Ebben benne volt az egymás felé való fordulás, az egymás elfogadása, az egység. A gyülekezetnek a legkisebb egysége a család. De hogyha látnánk azt, hogy mennyi családban nincs egység. Nagyon jó az, amikor látjuk azt, hogy férj-feleség egymás mellett ül. Még az is egy jó dolog, amikor látjuk, egymás kezét fogja. De hogy mi tud megtörténni, csak a családon belül is, ami mennyei értékrenddel ellátott dolog, ez már egy kardinális kérdés. Mi az, ami innen a mennynek a fénye vagy dicsőségeként kiárad ebből a családból? És ebből azután jön össze az, amiből a gyülekezet is építkezhet. A kisebb egységek egymás mellé kapcsolódnak, és az egész egy ugyanazon gondolat és akarat szerint működik. Így mondtam, az egyik legfontosabb szegmens, hogy a Szent Szellem bejöjjön, az engedelmesség. A másik pedig, amit említek, az pedig az egység. Nincs a kettőt egymástól távol, de ezek hiányában, ezek nélkül nem fog működni a Szent Szellem. Akarhatjuk, magunkba és másba énekelhetjük, nem fog működni. Nem fog működni. Ha megnézzük a Ezékiel 37-es részt, akkor azt látjuk benne, hogy ott van szó egy olyan helyre állításról, aminél már siralmasabb látványt nehezen lehet elképzelni. Azt mondta Isten az ő egyik emberének, Ezékielnek, hogy gyere velem, mutatok neked valamit. És elvitte egy völgybe, és ott nem volt más, csak csontok. És azt mondta Isten neki, tudod, hogy mit mutatok most neked? Ez Izraelnek az egész háza. Tudjátok, sokan elolvastuk ezeket az igéket, de még csak véletlenül se gondolkodtunk talán abban, hogy ez még lehet, hogy ránk is érvényes. Miért? Mert látjuk Izraelt abban az engedetlenségében, csak magunkat nem látjuk abban, amiben benne vagyunk. De ott nem volt élet, vagy az életből nagyon kevés látszott. És feltette a kérdést Isten az ő szolgája felé, és azt kérdezte, mit gondolsz, megélednek még ezek? És azt mondta ez az ember, Istenem, ezt te tudod. Mire Isten így válaszolt neki, most kezdj el szólni ezekhez a tetemekhez. Kezdj el szólni! És tudjátok, az a csodálatos ebben a leírásban, hogy csontok voltak, van minden bizonnyal, mert hallunk erről halló csont is, de működött a dolog. Mikor Isten az ő szavát kibocsátja, akkor a száraz csontok is hallani tudnak. Kellett egy akarat, mert ami itt történt, az a következő volt. A szó elhangzott, ez az ember Istennek engedelmeskedett, és nem azt mondta, hogy hát vannak problémák itt ebben a völgyben, és megoldjuk. Mert az a fontos, hogy dicsérjük itt együtt az Urat. Hát valami blödséget lehetett volna itt mondani ebben a völgyben. Mint ahogy mondhatok prédikátorként, én is sok blödséget, de az nem fog kivezetni oda, ahol az élet van. Oda, ahol a Szent Szellem működik. Oda, ahol gyógyulások történnek. Oda, ahol szabadulások történnek. Ha egy-egy olyan személyre tekintek, csak ebben a gyülekezetben is, akinek erre mindennél jobban nem csak lenne, van szüksége, akkor nem tudom azt mondani, most egy nagyon jót tudnék prédikálni arról, hogy hogyan kell tűrnöd, szeretned, békességben lenned. Sok jó dologról lehet prédikálni. Csak az van, hogy a Szent Szellem, mikor eljön, akkor nem csak a környékben lévő dolgaink oldódnak meg, hanem a környezetünkben lévőknek a dolga is a megoldás felé indulnak el, mert azok az emberek, akik látni fogják azt, hogy a mi házasságunk, a mi családunk, a mi közösségünk nem csak a megoldás felé megy, hanem az a megoldásban van benne. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáink. Benne van a megoldásban. Akkor azok az emberek ezt az illatot érezve, ezt a levelet olvasva, akik mi vagyunk, el fognak indulni felénk, és ez így hangzik az Ésaiásban, hogy népek jönnek a rajtad feltámadt világossághoz, és királyok ahhoz a fényességhez. Mi ez, ha nem Isten dicsősége? Ami feltámad rajtam, mi ez? Van rajtam olyan fény, amihez el tudnak jönni az emberek? Ha Krisztus olyan módon van bennem, hogy a Szent Szellem, a mennyet hozza le oda, ahol vagyok, akkor ide a királyok is eljönnek. Ott a Samáriai kútnál egy teljesen hiteltelen személy érkezett oda, ahol Jézus várta. És tudjátok, mi történt ott? Meg lett kínálva avval a vízzel, amit nem onnan kellett merítenie, hanem ami ott volt Jézusban, az élő vízzel. És ez elhozta azt, hogy ennek az asszonynak az addigi élete csak a megbotránkozást okozta, de néhány rövid perc, vagy fél óra, vagy óra, nem tudom, hogy mondjam ezt, elhozta azt a váltást és változást, hogy az kis város kiment oda, ahol Jézus volt. Jézushoz jöttek. Ennek az addig hitelét vesztett asszonynak, a bizonyságára, aki ő maga volt, az evangéliumára, aki ő maga volt. És mi történt? Megtértek. Nem kellett erőlködni. Megtértek. Miért? Mert ahonnan ez az illat jön, ahonnan a víznek van egy friss illata, ahonnan ez az illat jön, amikor szomjaznak a szarvasok, vagy az állatok, és hosszú időn keresztül teszik ezt, hogy felemelik a fejüket, és körbejáratják, mert az víznek van egy olyan illata, amit meg tudnak érezni, és elindulnak abba az irányba. Úgy hiszem, hogy ebben a gyülekezetben, amik voltak ébredések és Szent Szellem kiáradások, nem tudtak igazán megmaradni, és vizsgáltam, hogy miért nem. És azt hiszem, Isten mutatta meg, hogy nem a vezetőktől indult el. Nem a vezetésből indult el. Szükséges az, hogy amikor a gyülekezetben elkezdődik az életeknek, a családoknak a kitakarítása, ez a vezetőknek az életében induljon el. Amikor olvassuk azt, hogy a pusztában vándorolt a nép, és megkeseredett a szíve, és zúgolódókká váltak, az nem más idézte elő, mint a víznek a hiánya. Az a keserűség, amit amiatt, hogy szerettek volna a legtermészetesebb módon hozzájutni ahhoz, ami úgy hitték, hogy őket illeti, nem jutottak hozzá. Említettem az engedelmességet, és még megemlítem az egységet. Ha arra gondolunk, hogy Krisztus a fej, a gyülekezet a test, akkor meg kell látnunk azt, hogy belenéztem a fiamnak az anatómiai atlaszába, elég nagy részletességgel vannak leírva benne dolgok, hogy mi a testnek a felépítése, hogy működik, milyen kis csavarokból van összerakva. Azt mondom, valaki ebbe belenéz, már nem tud hitetlen lenni, mert olyan csodálatos az, amit Isten alkotott. És amikor visszamegyek ehhez a gondolathoz, hogy ott Ezékiel prófétált és mondta, amit Isten neki a szájába adott, akkor először a csontok, azután a hús és a bőr volt az, ami ezt a, tehát a csontok elindultak, és azután inakkal, hússal és bőrrel lett beborítva ez a test. És ezt követően jött bele a szellem. Tehát egy test, hogy össze legyen rakva. Hát nem tudom, hogy kinek sikerülne ezt megtennie, hogy egy szétszedett testet össze tudna rakni, és még élettel is el tudna látni, de azt mondom, ez minden képzetet felül halad. Erre egyedül Isten alkalmas, hogy ebbe a gyülekezetbe ahány félig gondolkodásúak, berendezkedésűek vagyunk, hogy ezt össze tudja valaki rakni. A saját képességeiből azt gondolom, hát nem született olyan ember. Mégis próbálkozunk vele. Mert ha nem ezt tennénk, akkor olyan elégedetlenség lenne rajtunk, hogy már az első évben abba hagytuk volna ezt. De még eddig nem hagytuk abba. És a Szent Szellem várt. Mikor fulladunk ki? Mikor adjuk át neki a terepet? Mert amikor ez megtörténik, ő egy szavával teremtett. Egy kimondott szavával. És engedtek neki. Most is erre van szükség, hogyha halljuk az ő szavát, az ő hangját, engedjünk neki. Mert akkor megtörténik az, ami csoda. Ami megtörtént ott, a felházba. Jézus 500-nak jelent meg, Miért volt ott csupán 120? Mert nem volt több az 500-ból, aki halálba adta volna teljesen az életét. Hitt az a 380 is, aki nem volt ott, de csak ez a 120 adta oda magát teljesen. Vajon ebben a gyülekezetben ki lesz az a mag, aki teljesen és egészen odaadja magát arra, ami a megtisztulás, a helyreállás, a teljes engedelmesség minden területen. Minden területen. Ehhez több kell, mint egy megvalló ima. Kell ez is, de kell azután az, ami bizonyságként lejön. Hogy fogok én összeforni avval, aki teljesen más gondolkodású? Hát hogy fortak össze itt ezek az emberek? Amikor Péter előállt, amit ő kimondott, mindegyik ugyanazt mondta volna. Mindegyik ugyanazt gondolta és akarta. Hogy jön el az egység? Megpróbálnám szemléltetni, bár nem vagyok egy nagyon izmos ember, de a testnek a kétharmad része izom. Az izom az inakon keresztül kapcsolódik a csontokhoz, csonthoz. 206 darab csont van az emberben. Van, akinek egy bordájával több van, mint a másiknak, minden 20. embernek állítólag. Nem tudom, nekem kevesebb van-e, vagy több, mint neked, de nem ez a lényeg is. 640 izom van. Minden izom párban működik. Pár nélkül nem működnek az izmok. Az izom ugyanis nem tud tolni, csak húzni. Tehát amikor most két izmot próbálok szemléltetni, ez a biceps. Itt hátul pedig a triceps. Amikor a kezemet így húzom, akkor a biceps és a triceps együtt dolgozik. Ez a belső, a biceps, ez húz, a hátul lévő, a triceps az elernyed. És amikor a kéz ezt a mozdulatot teszi, hogy kinyílik, akkor nem tól az izom, hanem a triceps húz, és a biceps pedig elernyed. Tehát ez az összhang az, ami szabad, hogy működjön egy házasságban. Két testvér között. És ezek az izmok izom csoportokként működnek, és az izom a munkára lett teremtve, és utasítás nélkül egyetlen egy izom sem működik. Egy sem. Tehát ha nem kap utasítást, akkor az izom nem működik. Amikor ezeket a dolgokat nézzük, tudjátok, sokszor van szó arról, hogy valaki azért sértődik meg, vagy tartja a dolgokat nem elfogadhatónak, mert azt mondja, hogy ebben nincsen szeretet. Hallottam egy prédikációt, amely arról szólt, hogy a szeretet az a bőr az az ember testén, ami a szeretetet szimbolizálja, ugyanis ezt takarja be és fedi be az embernek a testét. A legnagyobb szerve az embernek, több 2 négyzetméter egy felnőtt embernek a bőrfelülete. Némelyik része 0,5 milliméter, némelyik pedig, ha sarkunkat figyeljük nyári időszakban, akkor a tarlón szaladunk, akkor 5 milliméter is lehet. És az arcon kinek mennyi. És egy év alatt egy 0,5 kiló bőr leválik az emberről, ahogy újul a bőre. A leggyorsabban megújuló része, de a legsérülékenyebb része is. Ez borítja be a testet. Lehet, hogy sok mindennek el kellett volna még hangoznia, de ami elhangzott ebben az alkalomban, az a következő. Meg kell, hogy lássuk azt, hogy azok a kutak nem maguktól omlottak be, valaki betemette. Itt filiszteusokról van szó, állítólag Krétából származtak, ellenségei voltak az Isten népének. Dávid idejében tört meg az uralmuk, és amikor a királyság két része szakadt, újból fel erősödtek, Ezek nagyon sokszor keserítették Isten népét. Nincs semmi, ami jobban elkeserítené Istennek a népét, mint az, ami az emberbe ott van lakóként, ott lakik vele, mert ezek is olyanok voltak, ott laktak velük, mint az embernek az énje. Mint az embernek az énje. Mikor ezt nem tudja félretenni, akkor a büszkeség következtében sok minden olyan előjön, azért nem jön a megtérés, azért nem jön a helyreállás, a büszkeség miatt. A büszkeség miatt. De amikor el tud jönni az, hogy én vagyok az az ember, akinek szükségem van arra, hogy Isten helyre tegyen. Hogy Isten helyre tegyen. Csak a családomban kezdem minden nap úgy a napot, hogy idézőjelbe csődöt jelentek, és azt mondom, Istenem, én nem tudok értelmes módon élni a feleségem mellett. Ő egy teljesen más személy, mint én. És ezeket a gyerekeket, akiket rám bíztál, nem tudom oda vezetni, ahová te szeretnéd. Mert nem értek ehhez. Egyetlen egy dolog az, amitől meg tudom csinálni azt, amit feladatként kapok. Ha figyelek rád és engedelmeskedek neked, hogy csináljam, Uram? Hogyan kell, hogy működjön? És ennek következtében azután látom azt, hogy Isten cselekszik. És látom azt, Isten nem bújik el. A héten is volt egy olyan dolog, csak vakartam a fejemet, és azt mondtam, hát amit legkevésbé vártam, hogy a gyerekem hazudni fog nekem. És első az volt, de hol volt az a rés, amin bejött? Hol volt az a rés, ahol bejött? Hol kell nekem változtatnom? Hol kell nekem helyreállnom? Ez nem az önmagátba vájkáló embernek a felállása, hanem az, aki Istenre figyel és tudja azt, hogy ő tud megváltoztatni. Ő tud olyanná tenni, amilyen Jézus. És erre van szükségem, hogy olyanná legyek, mint ő. Én hiszem, hogy közöttünk többen is leszünk olyanok, akik elérünk oda, nem akkor majd, amikor átlépünk azon a vonalon, hanem már itt. És ugyanazt fogjuk tenni, amit Krisztus tenne most, amit ő tett, amikor itt járt. Sőt, nagyobb dolgokat fogunk tenni. Jön a Szent Szellem. Amikor a zúgás hallatszott, akkor ott abban a völgyben a zörgés hallatszott. Elindultak a tetemek egymás felé. Hát itt is lehet, hogy nem lesz ez egy olyan muzsika, ami a fülünknek, mikor a csontok csörögnek, zörögnek, valószínűleg nem olyan, mint amikor a Robi a gitárjával van a húrokba csap, nem olyan. Nem egy dallam jön ki. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy elinduljon valami, ami a mennyet lehozza. Nem csak közel hozza, lehozza. És akkortól kezdve, amikor ő eljön, akkor nem két külön terület lesz a menny és ahol én vagyok, hanem az ott lesz a házasságomban, az ott lesz a családomban, az ott lesz a rokonságomban, az ott lesz a gyülekezetben, az ott lesz, amerre közlekedek, ahova megyek. Miért? Mert a Szent Szellem bennem él. Várjuk, hogy ez ki legyen töltve, akkor takarítsuk ki a kutat. Amit bedobáltak, ne azt számítson, hogy mit érzek, mit szeretnék, mit akarok, olyan jó lenne. Lehet a tanítványok is mondták, hogy hát mi ez lenne kedvük? A test és a szellem az mindig egymás ellen van, és az egymás ellen is lesz. De mi győzni fogunk. Amen. Hát tegyük meg akkor azokat a lépéseket. Amen.